Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, most jöjjetek, fennállva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, hála tehet szívvel jövünk most Te hozzád, Te eléd, így, hogy visszatekinthetünk erre az elmúlt esztendőre. Hálásak vagyunk neked azért, ahol felismerhetjük a te kezeidnek a nyomát, ahol megláthatjuk, hogy mennyi mindent adtál nekünk, hogy mennyi mindent végeztél el a mi életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy most is azért jöhetünk eléd, hogy neked hódoljunk, és hogy téged áldjunk és magasztaljunk, és hogy a te szavadat halljuk. Azért jöhetünk ma hozzád, hogy te taníts bennünket, azért jöhetünk, és azért gyűjtöttél össze bennünket itt, hogy meglássuk a te kegyelmedet, hogy megszólíts bennünket a te igédből. Kérünk, hogy a mi szívünket valóban töltse be az irántad égő szeretet, mi szívünket valóban töltse be a hála, és kérünk, Urunk, hogy nyitogasd a mi szemeinket, hogy valóban lássuk minél inkább mindazt, amit te végeztél. Kérünk, Urunk, hogy végezd el ezt mi bennünk, hogy ne legyünk vakok a te munkádra, ne legyünk vakok arra, hogy meglássuk a te személyedet, hogy mekkora kegyelemmel, mekkora szeretettel vettél bennünket körül, hogy meglássuk a te gondviselésedet. Urunk, kérünk, hogy te vedd el a mi szemünk elől ezt a leplet, ami eltakarná a te dicsőségedet. Kérünk, Urunk, hogy szent lelked által végezd ezt el mi bennünk, hogy láthassuk a te nagyságodat, láthassuk a te hatalmadat. Kérünk, hogy így szólíts meg bennünket, és így légy jelen közöttünk ezen a mai alkalmon is. Köszönjük, hogy várhatjuk a te áldásodat, és hogy te meghallgatsz bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a 103. Zsoltár második verséből. A 103. Zsoltár második versében így szól hozzánk Istenünk írott igéje. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, véget ért egy újabb esztendő, véget ért a 2021-es év is, és világszerte ünneplik a mai napon, hogy ez az év elmúlt, és ünneplik, hogy kezdődik egy újabb. Találkoztam ilyennel is, akik viccesen megkérdezték, hogy mire való ez a nagy felhajtás, hiszen semmi nagy dolog nem történt, a földbolygó megtett egy újabb kört a nap körül, mire való ez a felhajtás. Hát ez természetesen igaz, hogy megtett a föld egy újabb kört, de ennél azért jóval több minden ment végbe ebben az elmúlt évben is, jóval több olyan dolog történt, ami említésre méltó. És általában az emberek ilyenkor, az év végén, az év utolsó napján vissza szoktak emlékezni az elmúlt évnek az eseményeire. Jóra, rosszra, kinek milyen volt, de valahogy azért így számot vetnek és visszagondolnak ezekre. És van olyan ember, aki ezt csak úgy nosztalgiázásként teszi, de van olyan is, aki megpróbál valami tanulságot levonni az elmúlt dolgokból, van, aki megpróbál valami tanulságot megfogalmazni magának. Én azt szeretném, hogyha mi megnéznénk, hogy a keresztényeknek mi a feladatuk ilyenkor. Hogyan kéne ehhez mégis viszonyulnunk nekünk, Isten gyermekeinek az emlékezéshez, vagy egyáltalán az óévi ünnephez. Nyilvánvalóan vannak olyan dolgok a világban, amikről kapásból tudjuk, hogy azt nem kell benne részt vennünk. sok ilyennel találkozunk, de mégis hogyan kéne nekünk ünnepelni. Először is azt szeretném kiemelni, hogy az emlékezésnek van helye az ember életében. Erről tanúskodik a Biblia, hogy van helye a hívő ember életében annak, hogy emlékezzen. Van helye annak, hogy megálljon és visszatekintsen. Mégpedig azért van helye ennek az emlékezésnek, mert a Bibliában ez a kifejezés ez többet jelent, mint a puszta nosztalgia. Az emlékezés a Bibliában az az Isten és az ember közötti kapcsolatnak az egyik jellemzője. Tehát nem csak vízszintesen, horizontálisan gondolkozik, hogy én vagyok az időnek a vonalán, és akkor visszafelé tekintek, hanem elsősorban függőlegesen, tehát vertikálisan, hogy vagyok én és az Isten, és ehhez jön még hozzá az idő. És így emlékezik a Biblia szerint az ember. Tehát az emlékezés az az Istenhez fűződő viszonyunknak az egyik jellemzője, egy fontos eleme, sőt, majd látni fogjuk, hogy bizonyos szinten ez a fokmérője is lehet. Tehát az Istennel való kapcsolatunknak a jellemzője. Hogyha belegondolunk, akkor ez egyébként logikus, hiszen az emberek közötti kapcsolatnak is egy fontos és meghatározó része az emlékezés. Hogyha én valakivel szoros kapcsolatban állok, ha valaki fontos a számomra, akkor emlékezek rá. Akkor emlékezek a vele kapcsolatos fontos információkra, például tudom a családtagjaimnak a születési dátumát, a születésnapját, vagy tudom a házassági évfordulomnak a dátumát. Eszembe jutnak ezek a személyek, gondolok rájuk, ugye érdeklődök, hogy vannak, mint vannak, mi történt velük. Aki fontos a számomra, arra emlékezem. Azt nem felejtem el, mindig valahogy ott lesz az illető a gondolataim között. A fontos személyekkel mindig számol az ember. Bemegyek például a boltba vásárolni, és meglátok egy kis csokoládét, és akkor eszembe jut a feleségem, megemlékezem ugye róla, vagy a gyermekeimről, tudom, hogy biztos örülnének neki, és egyszerűen az eszembe van. Az emberi kapcsolatainkban meghatározó elem az emlékezés. Régebben szokás volt ugye jobban az, hogy küldtek az emberek egymásnak képeslapokat. Itt az internettel már ez eléggé kezd kikopni, de a képeslapnak is, vagy a képeslap küldésének ez volt a lényege, ez volt a funkciója, hogy tudassuk a másikkal azt, hogy mi gondolunk rá, hogy emlékezünk rá. Akár egy nyaralásból küldve, vagy valamelyik ünnep kapcsán, vagy egy köszöntés, ugye névnap, születésnap, mindegy, hogy miért került a postára, a célja az ugyanaz volt, hogy megmutassa ezt az emlékezést. Na most sok mindennel van így a világban, hogy akkor tűnik fel igazán a fontossága, vagy a súlya, amikor hiányzik. És ugyanígy van az emlékezéssel is, hogy akkor látjuk az emlékezésnek a fontosságát igazán, amikor hiányzik. Azaz, amikor valami feledésbe merül. Egy elfelejtett köszöntés, egy elfelejtett ígéret, vagy csak arra nem emlékszem, hogy mit mondott éppen a másik, vagy mit kért, és már is nagy baj lehet. Az emlékezés hiánya miatt, azaz a feledés miatt sérül sokszor egy-egy kapcsolat, két ember között is. Egyszer felejtsen el az ember egy házassági évfordulót, ugye, és akkor lehet, hogy nagy konfliktus lesz belőle. De viccet félretéve nagyon rosszul tud esni az embernek az, amikor úgy érzi, hogy elfeledkeznek róla. És ez a viszonynak, a kapcsolatnak a romlásához vezet, amikor ilyet tapasztal valaki. A jó kapcsolatnak a jellemzője az emlékezés, a feledés az pedig a rossz kapcsolathoz vezet. És mindezt csak azért szerettem volna így felvázolni, mert a hétköznapi tapasztalataimból kiindulva talán érthetőbbé és kézzel foghatóbbá válik az, hogy mit tanít a Biblia, és miért mondja azt, hogy nagyon is fontos az Isten és az ember közötti kapcsolatban ez az emlékezés. Ennek egy fontos része az emlékezés. Ha az Úr fontos nekünk, ha törődünk vele, és hogyha helyesen akarjuk őt tisztelni, akkor muszáj, hogy emlékezzünk. Ezt mondja a Biblia. Ezért nem meglepő, hogy maga Isten számos helyen felszólítja az embert arra, hogy emlékezzen. Hogyha arra gondolunk, hogy ott van a 10 parancsolat, a 10 parancsolatban is szerepel, törvénybe írta Isten azt, hogy az ő hozzá való viszonyulásnak az része az, hogy az ember emlékezzen. Ott írja a nyugalom napjáról, hogy megemlékezzél a szombat napról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék, azért megáld el az Úr a szombat napját, és megszenteli azt. Nagyon érdekes, hogy ezzel kezdődik, hogy megemlékezzél. Az Isten tiszteletnek a része az emlékezés. A nyugalom napjának az alapját adja az, hogy emlékeznek a teremtési rendre. Ugye ezt mondja, hogy megemlékezzél a szombat napról, és aztán ezt sorolja, hogy mi a teendő, mert, és ott jön az indoklás, mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet. Már ebben az igében is látszik, hogy az Istenhez fűződő emlékezésnek egy fontos része, hogy az ő tetteire, Istennek a tetteire és az ő cselekedeteire kell gondolnunk, azokat kell az eszünkbe venni, azokat kell figyelembe venni. Ez azért is fontos, mert egy emberrel kapcsolatban tudunk a szimpla külsőségek alapján emlékezni. Tudunk emlékezni a mosolyára, a hajaszínére, vagy bármi más ilyen külsőséges dologra. Istennek viszont, mivel őt nem látjuk, ezért a legfontosabb ismertető jegyei az ő megnyilvánulásai. Azok, amiket véghez vitt, amik az ő kezeinek a nyomát viselik magukon. És ezért az Úrra ezek alapján, az ő tettei és az ő cselekedetei alapján lehet emlékezni. Ezért mondja azt, hogy megemlékezz, mert 6 napon teremtette. De nem csak a teremtés tartozik ugye ebbe a kategóriába, hanem Istennek minden cselekedete. Például nagyon sokszor előkerül a felszólítás, hogy Isten népe emlékezzen a szolgaságra és a szolgaságból való szabadulásra. Ezt írja például Mózes 5. könyvének a 15. fejezetében. Emlékezzél meg róla, hogy te is szolga voltál Egyiptom földjén, és megszabadított téged az Úr, a te Istened. Ott ezt az elengedés évének az ünnepéhez kapcsolódva írja, de a Páska ünnepe kapcsán is hasonló felszólítás kerül elő, megemlékezzél arról a napról életednek minden idejében, amelyen kijöttél Egyiptom földjéről. És érdekesség, hogy ezek, ahogy említettem, ezek ünnepek, az elengedés évének az ünnepe, vagy a Páska ünnepe, és az ünnepnek ezek alapján része az, hogy az Úrról és az Úr szabadításáról meg kell emlékeznie az embernek. Tehát, hogyha ma mi itt ünneplünk, vagy bármikor ünneplünk, akkor helye van ugyanennek. Helye van annak, hogy megemlékezzünk az ő szabadításáról. Nagyon sok ilyen hely van a Bibliában, amikor kimondottan Isten felszólítja az ő népét arra, hogy emlékezzen, de van még egy különleges, amit szeretnék kiemelni, ez Mikeás prófétának a könyvében található, egy ilyen intés, ezt mondja, én népem, emlékezzél csak, mit koholt Bálák Moábnak királya, és mit felelt néki Bálám a Beor fia, Sittimtől fogva Gilgálig, hogy megismerjed az Úr igazságos cselekedeteit. Tehát itt is felszólít Isten arra, hogy emlékezzél meg. Én népem, emlékezzél meg, és hasonló a séma, mint amit az egyiptomi szabadulással kapcsolatosan láthattunk, hogy emlékezni kell az ellenségre, és az attól való megmenekülésre is, csak itt ugye nem Egyiptomot hozza példának, hanem a moábitákat és Bálák királyt, aki szerette volna Bálámmal megátkoztatni ugye Istennek a népét, de ehelyett ugye Bálám áldást mondott rájuk, az izraelitákra, sőt a csillagról szóló profécia is itt hangzott el. és azt mondja, hogy erre emlékezzen a nép. De ami miatt különleges ez a felszólítás a Mikás könyvének 6. fejezetében, az az, hogy a megemlékezést teszi Isten megismerésének a feltételévé. Azt mondja, hogy emlékezzél meg, hogy megismerjed az Úr igazságos cselekedeteit. Tehát akkor ismerheti meg, hogyha megemlékezik róla. Csak így lehetséges. Tehát az Istennel való jó kapcsolatnak a jellemzője az emlékezés, és ezért felszólít bennünket is maga Isten arra, hogy emlékezzünk rá és az ő tetteire. Na most ezek után hadd lépjek tovább, mert természetesen azért is felszólít bennünket Isten, mert jól ismer bennünket, és tudja, hogy hajlamosak vagyunk a feledésre, a feledékenységre. És itt a feledékenység alatt nem a memória problémákra gondolok, hanem kimondottan Istenről és az ő tetteiről vagyunk hajlamosak elfelejtkezni. Ez nem a korral jár, ez nem demencia, fiatalokra ugyanúgy jellemző, mint az idősebbekre. Mert ez a fajta feledékenység, ez a bűnnek a megnyilvánulása. A bűn az, ami elszakította az embert Istentől, és a bennünk lévő bűn azóta is munkálja, azt munkálja, hogy felejtkezzünk meg az Úrról. Vegyük őt semmibe, vegyük semmibe az ő tetteit. Mózes 5. könyvében azt írja, hogy a kősziklát, aki szült téged, elfeledted. Megfelejtkeztél Istenről, aki nemzett téged. Az ember nem igazán képes elfelejtkezni a saját szüleiről. Akármilyen rossz legyen is egy kapcsolat, egy szülő-gyerek kapcsolat, valahogy mégse tudja semmibe venni. Valami különleges kötődés van. Általában ezt látjuk. És a dolog abszurditását mutatja, hogy aki szült téged, és aki nemzett téged, Isten, azt mondja, hogy őt feledtétek el. A világ teremtője és alkotója, és mégis feledésbe merül. Egész egyszerűen nem foglalkoznak Istennel az emberek. És ez a feledés, ez a bűnnek a megnyilvánulása, a bűnnek a testetöltése. Márpedig Isten a bűnt megbünteti. Sámuel 1. könyvében olvashatjuk ezt, a 12. fejezetben, hogy elfeledték az Urat, az ő Istenüket, azért adá őket Siserának, a Hásor serege vezérének kezébe, és a filiszteusok kezébe, és a Moáb királyának kezébe. Mert elfeledték Istent, ezért Isten odaadta őket az ellenségeik kezébe. Isten megbüntette őket, mivel elfeledkeztek róla. Ilyenek az ösvényeik mindazoknak, akik Istenről elfeledkeznek, mondja Bildád egyébként Jobbnak. Ugye ő rosszul ítélte meg Jobbnak a helyzetét, nem tudta, hogy mi a pontos probléma, de azzal tisztában volt, hogy Istenről elfeledkezni komoly vétségnek számít. És ezt nem hagyja büntetlenül az Úr. Azért mondta ezt, hogy ilyenek az ösvényeik mindazoknak, akik Istenről elfeledkeznek. A meg nem emlékezés, a feledés, az bűn. És a bűn következménye, a bűn zsoldja, az a halál. Ezért azt mondja a 9. Zsoltár, hogy a Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. A feledés útja a halálba vezet. És tudjuk jól, hogy a bűn az csak újabb bűnt szül, ez egy ilyen ördögi kör, ezért nem meglepő, hogy a feledést, mint bűn, az összefonódik más bűnöknek a megjelenésével, más vétségekkel is összefonódik. Amit idéztem a Mózes 5. könyvéből, ott például összefonódik a bálvány imádással. Ezt írja ott, hogy idegen istenekkel ingerelték, utálatosságokkal bosszantották, ördögöknek áldoztak nem Istennek, isteneknek, akiket nem ismertek, újaknak, akik csak most támadtak, akiket nem rettegtek a ti atyáitok, a kősziklát, aki szült téged. Elfeledted, megfelejtkeztél Istenről, aki nemzett téged. Tehát a nem emlékezésnek, vagy a feledésnek a következménye az, hogy bálványimádásba ment bele a nép. És ahogy sok felszólítás van erre a Bibliában, hogy emlékezzen meg, ugyanúgy nagyon sok helyen beszél arról is, hogy miként feledkezik el az ember Istenről, az ő nevéről, az ő cselekedeteiről, az ő beszédéről, az ő törvényéről, ezt mind elmondja az ige. Még egyet szeretnék kiemelni, a 88. Zsoltár költői kérdésként fogalmazza meg, hogy megtudhatják-e a sötétségben a te csodáidat és igazságodat a feledékenység földén. A feledékenység földjén megismerhetik-e Istennek az igazságát? Ez a kérdés. A feledékenység földjén nem ismerik meg az Urat. Nem ismerik az ő igazságát. Ugye Mikeás próféta erre szólított fel, hogy emlékezzél meg, hogy megismerjed az Úr igazságos cselekedeteit, de az, a feledékenység földjén erre nincsen lehetőség. Tehát a meg nem emlékezés, a feledékenység, az gátat épít közénk és az Úr közé. Ez elhomályosítja a feledékenység, sőt megvakítja a mi lelki szemeinket. Egyszerűen megakadályozza azt, hogy Istenhez tartozzunk, elválaszt tőle, és lehetetlenné teszi azt, hogy őt tiszteljük, hogy őt imádjuk. Ha nem emlékezünk, akkor nem tudunk előtte hódolni. Erről tanúskodik a felolvasott Zsoltár versben, ugye ott is összefonódik ez a kettő, az igaz Isten tisztelet és az emlékezés, mert ezt olvassuk, hogy áldjad lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél. El ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Áldjad, és el ne feledkezz. És ha már ezt a témát vizsgáljuk, akkor azután, hogy Isten felszólítja az embert, hogy emlékezzen, és a felejtés bűnének a tárgyalása után még ki kell arra térnem, hogy a Szentírásban van olyan is, amikor az ember kéri Istent arra, hogy emlékezzen. Amikor az ember kéri az Urat. Ezt mondja, hogy emlékezzél meg, Uram. Erre egyébként valamennyivel kevesebb példát találunk, mint arra, amikor Isten szólítja fel az embert, arra több van. De ilyen is van. És az érdekessége ezeknek a szakaszoknak, hogy az ember arra kéri Istent, hogy emlékezzen meg azokról a dolgokról, amikről maga az ember szokott elfelejtkezni. Például, ahogy említettem, az ember elfelejtkezik Istennek a beszédéről. Elfelejti az igét. Ez általánosságban is igaz, de azt hiszem, hogy mindannyian ismerjük azt a tapasztalatot. Van személyes tapasztalatunk erről, hogy milyen gyakran felejt el az ember foglalkozni az igével. Hopsz, ez ma is kimarad. Mégis az ember az Urat kéri, hogy emlékezzél meg a te szolgádnak adott igédről, amelyhez nékem reménységet adtál. Ezt írja 119. Zsoltár. Isten emlékezzen meg az igéről. Amikor mi kérjük Istent, hogy ő emlékezzen meg, az teljesen más, mint amikor ő kér minket. Isten kérésének ugyanis az az alapja, ahogy említettem is, ő azért kér bennünket, mert mi elfelejtkezünk dolgokról. Mi hajlamosak vagyunk erre. Bennünk van a bűn, és Isten felszólít arra, hogy mi ne ezt tegyük. Ne feledkezzünk el. Felszólít arra, hogy ne tegyük a bűnt. Menj el, és ne vétkezzél, ahogy mondja Jézus is. Viszont amikor mi kérjük az Urat, akkor tudnunk kell, hogy ezt nem azért tesszük, mert ő felejtene, hanem mert az az Isten és az ember közötti kapcsolatnak, ahogy említettem, ez a jellemzője, az emlékezés. És Isten a közöttünk lévő kapcsolatot tökéletesen rendben tartja, hogy most így mondjam, ő nem feledkezik el rólunk, Isten ő szövetséget kötött az emberrel, szövetséget kötött az ő népével, és a Jeremiás könyvében azt mondja erről, hogy az Úrnak örök szövetsége feledhetetlen. Az feledhetetlen. Ő nem ember, hogy hazudjon, és nem is ember, hogy felejtsen. Egész egyszerűen Istenre ez nem jellemző. Amikor az ember kéri Istent, hogy emlékezzen meg, akkor nem azért teszi, hogy valamiféle változást próbáljon meg elérni, hogy hát eddig nem jutott eszébe, de majd én emlékeztetem az Urat arra, hogy és akkor biztos úgy lesz. Erről, nem erről van szó. Pontosan azt kéri az ember, a Bibliában mindig ezzel találkozunk, hogy azt kéri, arra appellál, ami egyébként is Istennek az akarata és az ő terve. Emlékezz az igére, emlékezz a szövetségre, emlékezz, Uram, mind arra, amit kijelentettél, ami bizonyos és ami változatlan. Legyen úgy, ahogy te megmondtad. ugye szoktuk is mondani rá, hogy Amen. Amikor Istent kérjük, hogy emlékezzen, olyankor valójában saját magunkat emlékeztetjük, és annak tesszük a tanú bizonyságát, hogy mi ezt tudjuk, nem felejtettük el, és számít nekünk. Ilyenkor meglátszik az, hogy emlékezünk, és rendezett a kapcsolat közöttem és az Úr között. Én bízok benne, és hiszek abban, amit ő megmondott. És még azt szeretném megemlíteni, hogy van egy különleges kérés a Bibliában, amit az ember intéz Istenhez, itt az emlékezés kapcsán, és ez a különleges kérés az, amikor arra kérjük őt, hogy ne emlékezzen. Van ilyen is, amikor azt mondja az ember Istennek, hogy ne emlékezzen, és ez úgy kerül elő, hogy ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Hogy Uram, ne haragudj ennyire, ne emlékezz örökké bűneinkre. Ez egy különleges kérés, ami látszólag elsőre talán ellentmond azzal, amit kifejtettem, hogy Isten nem felejt, de valójában itt nem ellentmondásról van szó, hanem arról megint csak, hogy egy olyan kérést intézünk Istenhez, amit ő már korábban megígért. Arra alapozunk, amit ő kijelentett. Mert hogy Isten kijelentette azt, hogy ő könyörülő Isten. Ő kijelentette azt, hogy ő kegyelmez, hogy megbocsátja a bűneinket, és utána ő ezért el is küldte a fiát, Jézus Krisztust. És Jézus magára vette a bűneinket, ő feláldozta magát értünk, Jézus elhordozta az általunk jogosan kiérdemelt haragot és a büntetést. Tehát az ő halála elégtétel volt a vétkeinkért. Az ő keresztje jelenti a megoldást a feledékenységünkre is. Mi elfelejtkezzünk Istenről, ilyenek vagyunk, és mégis Jézusnak az ösvénye, az ő útja vezetett a halálba, a Seolba, a miénk helyett. Ő a mi megváltunk, és a mi szabadulásunknak az árát ő fizette ki. És érdekesség ezek után, hogy az emlékezésről szól az Új Szövetségben is, mert amiket eddig idéztem, az mind ószövetségi ige volt, de szó van az Új Szövetségben is arról, hogy hogyan kell emlékezni. Pál mondja Timóteusnak a második levelében, hogy emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, aki a Dávid magvából való, az én evangéliumom szerint. Erre szólít fel, hogy emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból. Emlékezzél meg az evangéliumról. Erre buzdít, és egyébként erre buzdít a felolvasott Zsoltár vers is, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről, és Istennek a legnagyobb jó téteménye az az, hogy elküldte az ő fiát, hogy megváltson minket a bűneinktől. Istennek a legnagyobb jó téteménye, hogy az ő benne hívőket a halál torkából mentette meg. A kárhozattól mentette meg. Ennél nagyobb jó téteményt el se tudunk képzelni. És ez a jó tétemény, ez megvalósul a mi életünkben is. Mert ezt élhetjük át, amikor halljuk az ő hívását, elhív, megszólít, Isten újjászül, új élettel ajándékoz meg bennünket, már itt a földön. És ennek a jó téteménynek a beteljesedése az, hogy az örök szenvedés és a gyötrelem helyett valami egészen más, valami fantasztikus vár ránk a mennyben, ahol letöröl minden könnyet, nem lesz sírás, nem lesz fájdalom, sem halál. Ez a legnagyobb jó tétemény. És erre mindig emlékeznünk kell, erre emlékeztetnünk kell magunkat. És habár ez a legnagyobb jó tétemény, de ez nem azt jelenti, hogy mást ne ajándékozna az Úr, amiről szintén nem szabad megfeledkezni. Ez az utolsó, amit még szeretnék megemlíteni. Meg kell emlékeznünk minden jó téteményről, ezt mondja a Zsoltár. És ennek a megemlékezésnek a gyakorlati megvalósulása, a módszere az, hogyha forgatjuk a Szentírást. Mert akkor tudunk emlékezni az evangéliumra, úgy tudjuk emlékeztetni rá magunkat, és úgy tudjuk elkerülni a feledést, hogyha elővesszük a Bibliát, és olvassuk. Mert anélkül elég nehéz. Meg persze emlékeztethetjük magunkat úgy is, hogy hallgatjuk az igét. hogy elmegyünk egy alkalomra, egy istentiszteletre, és meghallgatjuk a prédikációt. Ezek is erre szolgálnak. Így emlékszünk az evangéliumra. És a minden jóra emlékezésre egy alkalom, ez az óévi ünneplés, amikor a Szentírás fényében megemlékezhetünk arról is, hogy mi mindent végzett az Úr az én életemben, személy szerint, a mi életünkben. Mennyi mindent adott, mennyi mindent kaptunk tőle, hogyan vezérelt, hogyan gondoskodott rólam, hogyan vezetett magához közelebb, hogyan munkálta esetleg a hitbeli növekedésemet, a megszentelődésemet, hogyan tett esetleg próbára. Milyen kihívások elé állított Isten, és hogyan erősített ezekben a nehéz helyzetekben. Ez az óévi ünneplés, ez egy alkalom arra, hogy el ne felejtkezzünk az ő jó téteményéről, és hogy így emlékezve tudjuk Istent áldani és magasztalni, és így tudjuk méltóképpen elbúcsúztatni ezt az esztendőt. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy munkálja ezt a mi szívünkben az Úr, hogy így legyen a mi életünkben. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket fennállva, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged magasztalunk és dicsőítünk, aki a legnagyobb jó tétemény vagy az emberek számára, így a mi számunkra is. Te benned lehet nyilvánvalóvá az Istennek a szeretete, az ő kegyelme. Te jöttél el ide a földre emberi testet öltve, hogy végigmenj azon az úton, ami a Golgotára vezetett, ami a keresztig ment, és te végigmentél azon, hogy elhordozd a mi bűneinknek a büntetését. Te végigmentél azon, hogy megváltást és szabadulást szerez nekünk. És köszönjük, Urunk, Jézus Krisztus, hogy te a halál után fel is támadtál, megmutattad a te győzelmedet, és köszönjük, hogy elmondtad, kijelentetted azt, hogy mi minden áldást, minden jótéteményt tőled és benned kaphatunk meg, hogyha benned bízunk és benned reménykedünk, és hogyha alázatos szívvel te hozzád jövünk, akkor te ajándékozol meg ezekkel. Köszönjük az alkalmat arra, hogy ezeket felidézhetjük. Köszönjük az emlékezésre való ünnepet. Kérünk, Urunk, hogy valóban hadd legyen ez az óévi ünnep is olyan, ami méltó hozzád. Hadd tudjunk te rád tekinteni ezen az alkalmon is, és hadd tudjunk téged dicsérni és téged magasztalni mindazért, amit tettél, mindazért, amit elvégeztél, mindazért, amit nekünk ajándékoztál. Urunk, nem tudunk elég hálásak lenni ezekért a dolgokért, de köszönjük, hogy így tanítgatsz bennünket, köszönjük, hogy vezettél eddig is, és hogyha meglátjuk, hogy mennyi mindent tettél értünk a múltban, akkor talán könnyebben oda tudjuk bízni magunkat a számunkra ismeretlen jövőben is. Urunk, hadd kérjünk arra, hogy légy velünk a következő évben is. Valóban csak te tudod, hogy mi vár ránk, de mi tudjuk, hogy mindennek a végén te vársz ránk, és az üdvösség az, amit nekünk ajándékozol. Kérünk, hogy így vezess mindannyiunkat a te utadon. Köszönjük, hogy te rád bízhatjuk a gyülekezetünket, sőt a te egész népedet. Eléd hozhatjuk, hogy tarts meg mindannyiunkat, akik te benned bízunk, akik te benned reménykedünk. Itt, ebben a városban, országszerte és az egész világon. Köszönjük, hogy te meghallgatsz bennünket a te nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Amen.
Kedves testvérek, hirdetem, hogy holnap este 16 órakor lesz új évisten tiszteletünk, és aztán vasárnap következik, vasárnap pedig 9 órakor lesz a megszokott vasárnap Isten tiszteletünk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmainkra. Köszönjük az Úrnak és Jánosnak is a ma esti bizonyságtételt, igehirdetést. Emlékezzünk meg az egyéni életünkben, családjaink életébe, a gyülekezet életébe, országunk életébe is történt szomorú alkalmakról is, de örvendetes alkalmakról is van mire emlékeznünk, amelyekben az Úr közelségét, áldását, szeretetét, jóságát, erejét megtapasztalhattuk. És dicsérjük az Urat örömmel, és hálaadással a szívünkbe, és ez az emlékezés szolgáljon, ahogy hallottuk is, az Úrral való kapcsolatunk megerősödéséhez.